A zsidókhoz írt levél, csak egy ilyen kis összefoglalásként, egyike a legalapvetőbb könyveinek, a Bibliának, tehát az Új Szövetség egyik egy alapvetőbb könyve. Talán a rómaiakhoz írt levél után a legalapvetőbb. Olyan mélységeket magyaráz el Krisztusról, a hívő felelősségéről, az eljövendő korokban betöltött szerepünkről, igazából a kereszténység alapjairól, amit mindenkinek muszáj lenne ismernie, sőt, tapasztalatilag a sajátjává téve élnie. És a levél viszonylag bonyolultnak tűnik, mert olyan dolgokról beszél, mint Jézus királysága, Jézus papsága, összehasonlítja az ószövetségi rendet az újszövetségivel, belemegy olyan mély szellemi igazságokba, amiket első ránézésre nehéz érteni. De aztán, amikor az ember jobban megnézi, akkor azt veszi észre, hogy az egész zsidókhoz írt levél egy rendkívül egyszerű dologról szól. Két rendkívül egyszerű és csodálatos dologról. Az első az a hívőnek a felelőssége és kötelessége. Nem tudom, gondolkoztatok-e már ezen, hogy rendben, keresztény lettem, szuper, mit kell csinálni? Komolyan kérdezem, tehát ugye te mit kell csinálni? És azért itt vannak zavarba ejtő vélemények, ugye? Onnantól, hogy egy adott felekezethez kell tartozni, azon át, hogy számtalan bibliai, gyülekezeti, jó reggelt kívánok, sziasztok, törvénynek és szabálynak meg kell felelni, úgy értem, jó ember vagy? Ha-ho, jó ember vagy? Úgy tényleg? Úgy keresztény, jó ember vagy? Úgy értem, a 10 parancsolat rendben van? Pedig csak ti, de van még több is, tehát úgy értem, van ott azért még, és te jó ember? Igyekszel? Köszönöm, Péter, köszönöm. Szellemben jársz? Úgy értem, tehát nem az, hogy betartod a 10 parancsolatot, az alapkövetelmény, de szellemben jársz. Tehát úgy értem, hogy a szuper keresztényi mércéje, igen, azt megütöd? Így van, képviseled Krisztust? Péter itt súg nekem, mert ő ilyen kör... Ezt fél életén keresztül ezt hallgatta. Jó bizonyság vagy? Úgy értem, amikor az emberek néznek téged, akkor jó példát látnak? Biztos? Tehát egy csomó olyan terhet tesz ránk a vallás, amit lehetetlen elhordozni. Tehát ne viccelj, olyan teljesítményt várnak tőlem ezek a felkiáltások, ezek az elképzelések, amiket még hogyha akarnék, se tudnék teljesíteni, és hogyha eleve kudarcra vagyok ítélve, akkor ez csak frusztrációhoz vezethet. Hogy értem, a saját életemet is nehéz hordozni, nemhogy még Istent is én cipeljem a hátamon. A önmagában, tudod, csak a család, a munka, az alapvető élet követelményeit teljesíteni sem egyszerű, és akkor jön egy Isten egy bibliányi utasítással, amit még be akar tartatni velem. És még azt is várja, figyeljetek, ez az egészben a legjobb, hogy örüljek is neki. És hálás is legyek. Úgy értem, hálás vagy? Hogy betarthatod a 10 parancsolatot? Hogy jó bizonyság lehetsz? És most cinikus vagyok, és szándékosan. És a zsidókhoz írt levelet el kéne olvasnod. Mert az egész levél semmi másról nem szól, mint hogy Isten egyetlen egy dolgot vár tőlünk. Hogy azt a hitet, azt a bizalmat, ami a hitre jutásunkkor, a megtérésünkkor, az első lépésekkor megvolt bennünk, azt megtartsuk végig. Azt megtartsuk végig. Hűséget vár tőlünk. Szia Gábor! Kitartást vár tőlünk. De milyen kitartást? azt a kitartást, amivel a kislányom kétségbe esetten kapaszkodik belém, mert nincs esélye más az életre, csak az, hogy a szülei gondoskodnak róla. Mit vár Isten? Tarts ki ebben a bizalomban. Kapaszkodj belém, és ne engedj el. Azt a hitet, ami megvan benne, tartsd meg mindvégig. És mi ez a hit? Mi az, amivel egy ember hitetlenből hívővé válik? Amiből elveszettből, tudod, győzedelmes keresztényé válik? Hanem az a hit, amit Jézus Krisztusba vetettünk, aki meghalt értünk, aki rendbehozott mindent, aki üdvözített minket. Ő az, aki a teljesítményt nyújtja, és mi azok vagyunk, aki beleállunk az ő teljesítményébe. Erről szól a zsidókhoz írt levél. Ez az, amire figyelmeztet újra meg újra, és dörgedelmesen. Ugye, ha olvasod a levelet, akkor dörgedelmes figyelmeztetéseket olvasol, de mire? Arra, hogy ezt a bizalmat tartsd meg végig. Úgy értem, szeretlek. Ne felejtsd el. Ez Isten üzenete. Én törődöm veled. Ne felejtsd el. Én mindent megtettem érted, egy hatalmas győzelmet készítettem neked, ne felejtsd el, azt a bizalmat, azt a hűséget, amivel elindultál, azt tartsd meg mindvégig. Ámulatos. Ámulatos. Ugye, ha te találhatnád ki a szabályokat, tudnál ennél egyszerűbbet? Tudnál ennél szebbet? Tudnál ennél jobbat kitalálni? Várom a javaslatokat. Hogy értem, ha te intézkedhetnél, akkor hogy nézne ki Isten országa? Nekem ez tetszik, én nem akarnék változtatni semmit. Ő az, aki hatalmas, ő az, akinek ereje van, ő az, aki változhatatlan, ő a garancia, ő a biztonság, ő csinál mindent, és tőlünk csak annyit vár, hogy maradjunk meg ebben a bizalomban. Ámulatos. 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 És aztán a másik, amiről a levél beszél, és mindjárt abba hagyom, mert igazából van egy másik témám is, az az eljövendő korszakokban betöltött szerepünk. Bizonyára tudjátok, hogy a Biblia rendelkezési korokat tárgyal. Ahogy a Bibliát megnézed, azt látod, szia Gyuri, jó reggelt! Azt látod, hogy alapvetően 7 nagy rendelkezési kor az, amire osztható a bibliai történet. Azaz az egész emberiség történelme. És ezekből a rendelkezési korokból 2 még előttünk van. 5 már mögöttünk, illetve az 5. épp benne élünk. Ezek olyan nagy korszakok, ahol Isten más-más módon bánt az emberiséggel. Isten nem változott meg, hanem csak ugyanaz a jellem, ugyanaz a szeretet, ugyanaz az igazság más módon nyilvánult meg, került kifejezésre. Miért? Mert az emberiség megértése, ahogy az idő haladt előre, megváltozott, fejlődött. Pont úgy, mint ahogy egy gyereknek a megértése változik. Tehát amikor egy csecsemő megszületik, ugyan mondhatod neki, hogy két ismeretlenes egyenletek megoldó képletének mi a lényege. Ő azon a ponton csak annyit ért, hogy éhes vagyok, szomjas vagyok, egyedül vagyok, pisilnem kell, kakilnom kell, sőt, ha még ezt se érti, az csak úgy megtörténik. És másképp bánsz az újszülött csecsemővel, mint egy egyéves gyerekkel. És aztán másképp bánsz a 6 évessel, mint ahogy bántál az 1 évessel. És aztán másképp bánsz a 10 évessel, mint ahogy bántál a 6 évessel. És remélhetőleg másképp bánsz a 20 évessel, mint ahogy bántál a 10 évessel. Miért? Mert felnőtt lassan. Mert ugyanazt az igazságot egyre mélyebben, egyre megértést várva taníthattad és képviselhetted. Ugyanazt az igazságot. Ugyanazt. Ugyanazt. És ezt csinálta Isten is. A törvény kora egy ilyen volt. Most a kegyelem korában élünk. És ezután jön az 1000 éves királyság. Az 1000 éves királyság a nagy nyomorúság végével kezdődik. Ez egy közbevetett, rövid 7 éves időszak, amely amely alatt Isten elvégzi, Isten több dolgot csinál ez alatt, a 7 év alatt. Az egyik, hogy kiönti a haragját a földre. A másik, amit ezzel egyben tesz, az az, hogy megmenti azokat, akiket amúgy az előző módszerrel nem tudott. Ugye? Tehát azt mondja, hogy itt van Jézus, csak higgy benne, és örök életed van. Templomok, evangelisták, életmód evangelizáció, a gyülekezet itt van és képviseli őt, és egy csomó ember azt mondja, hogy hagyjál békén. Az az időszak, a nagy nyomorúság egy olyan időszak lesz, ahol a természet feletti nyilvánvaló lesz ezen a földön, a gonosz oldalról, épp úgy, mint Isten oldaláról. Egy őrület időszak lesz, amiben csapások sorozata pusztítja el a földet, és vele együtt az emberiséget nagy léptékben, tehát ilyen egyharmada, egészen le egy apró pici számig. Viszont mindeközben rengetegen megtérnek. Tehát többen fognak megtérni, többen fognak hitre jutni, mint talán a történelem bármilyen más korszakában azelőtt. Tehát ez a nagy nyomorúság egyrészt a bosszúállás időszaka a gonoszok szempontjából, de ugyanakkor a legnagyszabásúbb mentőakció is azoknak a szempontjából, akik hitre juthatnak. Amikor ennek a korszaknak vége van, akkor kezdődik az 1000 éves királyság. Ez egy olyan időszak lesz, amely ténylegesen 1000 évig fog tartani, és amely alatt Isten, Jézus Krisztus személyesen, testben fog uralkodni a Földön. Ez az az időszak, ahol az ő gyülekezete, azok, akik győztek, azok, akik mindvégig kitartottak, vele együtt fognak uralkodni 1000 éven keresztül. Ez egy olyan időszak lesz, ahol megint a természet feletti nyilvánvaló lesz. Isten városa, a mennyei Jeruzsálem mégis föld fölött fog lebegni. Jeruzsálem lesz a világ fővárosa, és egy királyság lesz, amit Isten hozzá hasonló, megdicsőült lényeken keresztül fog uralni. Ezek vagyunk mi. Hogy? Nem, ha jól tudom, akkor lesz egy átmeneti időszak, amikor, tehát az 1000 éves királyság után az örökkévalóságban a Isten városa, a mennyei Jeruzsálem a földön lesz konkrétan, az új földön. Az 1000 éves királyságban ezt a kifejezést használja, hogy ég és föld fölött között fog lebegni. Hogy ez pontosan mit jelent, a Gyurit kell megkérdeznünk, de... és ő a kvantumfizika alapjaiból egy kimerítő és részletes választ fogadni, csak előbb befejezem a gondolatomat. A lényeg az, hogy ebben az időszakban mi már túl leszünk a bémaszék ítéleten, azaz mi már voltunk a mennyben, megkaptuk az ítéletünket. Igaz? Igen. Igen. Megkaptuk az ítéletünket, és már megdicsőült testben, már isteni mi voltunkban, térünk vissza Jézus Krisztussal együtt a nagy nyomorúság végén. És uralkodunk vele 1000 évig. Na most figyelj, ez nem egy ilyen kis, jaj, de aranyos gondolat, jaj, hát megmelegszik a szívem. Ne viccelj, figyelj, egy emberiség úgy, hogy nincs halál, az egész föld áldott lesz. Az átok, ami jelenleg sújtja a földet, feloldódik, nem lesznek háborúk, az ördög meg lesz kötözve, csak az ember régi bűnös természete lesz az, ami negatív tényezőként működni fog a földön. A föld áldott lesz, bőséges termést fog hozni, nem lesz abban az értelemben vett hadi ipar, amiben most van. Iszonyatos gazdagság lesz a földön. Az emberek nem halnak meg csak a bűn miatt, azaz megint olyan hosszú életkort fognak emberek megélni, mint a kezdetekben. Lesz, aki végigéli az egész 1000 évet, és anélkül, hogy meghalt volna, megy át az örökkévalóságba. Úgyhogy egy iszonyatos, gazdag, ámulatos, mesebeli időszak lesz, ahol Isten személyesen fog uralkodni a Földön veled. És a zsidókhoz írt levél arról szól, hogy mi a feltétele annak, hogy ebben az időszakban te ne csak megfigyelőként vegyél részt, hanem személyesen részt vehess az uralkodásban. És a feltétel ugyanaz, amiről az intések szólnak a zsidókhoz írt levélben. Mi volt az intés? Így mondtuk tegnap, vigyázz! Vigyázz! Mire vigyázzak? Arra, hogy azt a hitet, ami megvan benned, kezdetektől fogva ne veszítsd el. De én nem vagyok jó keresztény, nem baj, de bízol Krisztusban? Kapaszkodsz belé? Ő a megoldásod? Igen. Ezt emellett maradj meg. És aki hűséges, és nem úgy vagy hűséges, hogy valamilyen teljesítményt nyújtasz, hanem úgy, hogy folyamatosan bízol az ő teljesítményében. Aki hűséges, aki azt a reménységet, amely megvan benne, mindvégig megtartja. Az győz velem. Az dicsőségre vezetem, ezt mondja Jézus Krisztus. Erről szól a zsidókhoz írt levél. És ugyanez az uralkodás az örökkévalóságban is megvalósul. Talán egy más módon, de lesz különbség hívő és hívő között. Az alapján, hogy hogyan élte az életét itt a Földön. Ez nem mennyis pokolról szól, nem arról, hogy elveszíted az üdvösségedet, hogyha nem tartasz ki mindvégig. Nem, akkor is örök életed van, hogyha ma voltál itt utoljára, holnaptól megtagadod Krisztust, és soha többet nem imádkozol, és nem veszed elő a Bibliádat. Ha megtértél, ha igazán megtértél, egyszer egy pillanatban, akkor örök életed van, és ezt soha senki nem veheti el tőled. De nem vagy normális. Úgy értem, ha ezt megteszed. De nem vagy normális. Mert iszonyatos veszteséget jelent az örökkévalóságban lemaradni azokról az extra áldásokról, ami jár azoknak, akik csak egyszerűen komolyan vették az Urat egész életükben. És a fegyelmeztetés mindig így szól, hogy amíg tart a ma, igyekezz bemenni abba a nyugalomba, amíg tart a ma, addig bízzál, amíg tart a ma, ne keményítsd meg a szívedet. Na jó, de én megkeményítettem. Jó, de a ma még tart? Igen. Akkor most tudnál benne újra bízni? Igen, akkor minden sínen van. Oké? Tehát, hogy lehet, hogy rosszul kezdted, fejezd be jól. Lehet, hogy jól kezdted, és rosszul folytattad, fejezd be jól. Lehet, hogy jól kezdted, jól folytattad, vigyázz, hogy ne fejezd be rosszul. Ennyi az egész. Az, amiben éltünk tegnap, élünk ma, legyen az, amivel a sírba is befekszünk. És győztünk. És megtettünk mindent az életünkben, ami csak tehető. És ne gondold, hogy ez kicsi dolog. Ezen keresztül, hogy te bízol Krisztusban, hogy egy élő kapcsolatban vagy vele, ő vezetni fog az életben, és nagyobb dolgokat fog rajtad keresztül véghez vinni, mint amiket ő maga cselekedett. Azon keresztül, hogy fogod a kezét, hogy bízol benne, valójában megtettél mindent ahhoz, hogy az életed a tettek, a teljesítmény szintjén is kimagasló és rendkívül értékes legyen. Picit egyszerűsítek, persze, mert azért vagytok itt, mert tudjátok, hogy tanulmányozni kell Isten igéjét, hogy ahhoz, hogy a vezetését meghallhassd, ismerned kell az akaratát, ahhoz, hogy kitarthass mellette, az elmédnek pallérozottnak kell lenned, tudnod kell, hogy mi az, ami mellett ki kell tartani, tudnod kell, hogy minek kell ellenállni, szabad akaratod van, és az is marad életed végéig. A rossz döntések azok, amik miatt elsodródhatsz, és a rossz döntésektől pedig az a tan, az a kiképzettség védhet meg, amit a Biblia szellemben való tanítása adhat neked. Persze, ez része a dolognak, de akkor sem szól másról, mint amit az előbb mondtam. Zsidókhoz írt levél, olvasd el, tele van dörgedelmes fenyegetésekkel, de mindenről szól, amit az előbb elmondtam. Üdvösségről szól, de az nem az örök élet, az egész levél hívőkhöz beszél, hanem arról az üdvösségről, ami a Krisztussal együtt való győzelmet, a papságában való részvételt és a vele való együtturalkodást jelenti. Ez az üdvösség. Ez az a jó hír. Ez az a dicsőség, ami vár azokra, akik mindvégig megtartják a bizalmat, amit belévetettek. És ezt így megfenyeget többször. El ne veszítsd, vigyázz! Elveszítheted, vigyázz, tarts ki végig, de nagyon egyszerű dologról beszél. És akkor egy részt viszont hadd olvassak el. És ez az, amivel most az előbb befejeztem. Elolvasom, és aztán mesélek nektek valamit, ami nem lesz építő, de hasznos lesz. És aztán folytatjuk ezzel. Az ötödik fejezetben kezd el beszélni Jézus papságáról. És azt mondja, és ez egy rendkívül fontos dolog. Oké, tehát ez nem egy... Tehát ez biztos unalmas, oké? Tehát Jézus papsága, milyennek a szerepe? Beszéljünk valami gyakorlatiasról. Nem, ez rendkívül gyakorlatias, ez borzasztó gyakorlatias. Ez olyan, ez tekintsd úgy, mint Jézus az ügyvéded, oké? Te ítélet alatt vagy, a mindenható Isten elleni lázatás vétségében bűnösnek ítéltetett, és nincs senki, aki tenne érted. Nincs senki, aki megmenthetne. Nincs senki, aki szót emelne érted. Nincs senki, aki áldozna érted. Kivéve Jézus Krisztust, aki a papod. És a papság ezt jelenti valaki, aki az ember pártján Isten elé áll, hogy védje őt. Ezt jelenti papnak lenni. Egy közvetítő. És igazából Krisztus az egyetlen igazi pap. És mi mindannyian. Amióta újjászülettünk. Mindannyiunknak egyenes bejárata van Isten jelenlétébe, miután Krisztus bement Isten jelenlétébe értünk. És a zsidókhoz írt levél nagyon sokat beszél erről, és ennek rendkívül nagy jelentősége van. Megérted ezen keresztül a mennyei háztartást. Megérted, hogy hogyan működik ez, hogyan gondolkozik Isten rólad. Rendkívül fontos. És rendkívül biztonságos, egy csodálatos üzenet, ámulatos. De a 11. versben ezt mondja. Erről nekünk, és itt Jézus Melkisédek rendje szerinti papságáról beszél, erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ups. Hát ez nem nekem szól. Az én hallásommal semmi baj nincsen. Nagyon jól hallak. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek. Mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem pedig kemény eledelre. És ez az, amire hivatkozik, a második fejezet első versében, ahol mondja, hogy ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, és ezt azért mondja, mert Jézus Krisztus az, aki a kijelentést teszi az új szövetségi időben. Isten maga szól, Isten maga jött el a földre, és mondja el, hogy mi a helyzet. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. És az elsodródás, az, amiről az órán is beszéltünk, az elsodródás az, ami a veszélyünk. Az elsodródás két dologból következhet. Az első, hogy hallottam a hírt, hallottam azt, ami az életemet alapvetően meg kellene, hogy változtassa, hallottam azt, ami mindent új alapokra helyez, hallottam azt, ami a legnagyobb nyereség, ami valakinek a földön csak lehet, és aztán megfeledkezem róla. Nem tulajdonítok neki igazán jelentőséget. Hát igen. Én keresztény vagyok. Ja, tudom, ezt a Jézus dolgot, ezt ismerem. Ja, az embernek hinnie kell valamiben. És valamit, ami megrázó jelentőséggel bír, egy kicsi dologként teszek el az elmémben. És aztán, ahogy jönnek a szürke hétköznapok, ahogy jönnek a fontos dolgok, mint a munkám, mint a családom, mint a problémák, mint hogy nem úgy alakult, ahogy akartam, hogy gond van a pénzemmel, jönnek a fontos dolgok, ez a hívő vagyok, vagy mi, ez úgy elsikkad, elsodródom. Az arányok átrajzolódnak. És a bizalmat, amit csak egyszerűen meg kellett volna egy élő módon tartani, azt elveszítem. Már máshol járok. Már kinőttem ezt. Már túl vagyok rajta. És közben elmebeteg vagyok. Ezt a példát hoztuk fel, hogy ha nyernél a lottón, és mindig ezt a hülye példát hozom, de azért ezt így többnyire értjük, és nyernél 3 milliárdot, ami azért elég sok pénz. Az mennyi? 3 milliárd az hány millió dollár? És az sok millió dollár is. Hát az egy jelentős mennyiségű pénz. Tehát oké, nem, rendben. Tehát egy talicska pénz. Az mondjuk egy jelentős mennyiségű pénz. Valószínűleg azokat a gondokat, amiket te ma gondoknak tartasz az életedben, ez a pénz legalábbis anyagi szempontból megoldaná, igaz? Megjegyzem, semmit nem változtatna az életed valódi minőségén azon túl, hogy több játékszerrel, nagyobb anyagi szabadsággal és több lehetőséggel élhetnél a természeti élet szintjén. A belső lényegből, ami az életed igazi minőségét meghatározza, önmagában a pénz nem változtatna sokat. De a példa kedvéért csak hadd mondjam, hogy nem lenne őrület, hogy ha bírnál ezzel a tőkével, és valahogy így egy hónap, két hónap múlva így elfelejtenéd, és megint nem fizetnéd ki a villanyszámládat, mert nincs miből, és megint aggódnál, hogy mi lesz a holnappal, mert a létbizonytalanságban élsz. Nem lenne őrület azt mondani otthon a családnak, hogy óvatosan a bevásárlással, mert lehet, hogy hónap végén nem lesz miből. Jó, tehát a sonkát azt óvatosabban, kis feleségem. És nem jó lesz még a lányunknak az a cipő. Tudom, hogy kinőtte, de nem jó lesz az még neki. Nem lenne őrület gazdag létedre szegényként élni? Nem lenne őrület elsodródni abból a valóságból, ami az életed elidegeníthetetlen része lett? Ez az, amire figyelmeztet minket. Vigyázz, el ne sodródj, mert egy olyan valóság a tiéd, ami messze a fölött van, amit egy lottó ötös jelenthet. Ennyi idő után már tanítóknak kéne lennetek, és megint arra van szükség, hogy a hit alapdolgaira tanítson titeket valaki. Ez olyan, mint amikor valaki megnézi, hogy hány óra, és nem látta. Nem tudom hány óra, megnézem még egyszer. Oké. Hány óra volt? És akkor ott kimondom a számot, megjegyzem, oké. Hallottál valamit, és ha nem keversz hozzá hitet, ha nem veszed komolyan, ha nem teszed a valóság kategóriába, ahol önmagadra 100%-osan érvényesnek tartod, ha nem gondolkozol rajta, elmélkedsz rajta, hogy az elméletből megfogható gyakorlat és valóság válhasson, akkor könnyen megtörténhet, hogy folyton csak hallasz, de soha nem tanulsz. Akkor megtörténhet, hogy az életedet megváltoztató, megmentő üzenetet már hallottad, de mert nem kevertél hozzá hitet, nem jelentett neked sokat, akár semmit. És igazából van egy elhívásod, ami nem arról szól, hogy örökre 3 hónapos csecsemő maradj, hanem arról szól, hogy egy nap Jézussal együtt uralkodj, hogy az ő országának a mély megértésével, az élet mélységeinek a birtoklásával, egy hatalommal és erővel bíró életet élj. Haladj e felé. Már tanítónak kéne lenned, és persze, ha nem, akkor neved magadra. De ez az elv, amit mond, hogy aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Ahogy lépsz előre a megértésben, ahogy igyekszel azt, amit kaptál, a magadévá tenni, egy ponton gyakorlatot szerzel, egy ponton megértésed van, egy ponton különbséget tudsz tenni jó és rossz között, helyes és helytelen között, igaz és hamis között. És ha néha össze is vagy zavarodva, ott van benned az elkötelezettség, hogy különbséget tégy. Nem tudom, hogy ez most igaz-e vagy sem, de tudom, hogy tudnom kéne. Tudom, hogy ez nem egy kis kérdés, hogy amit most hallok, egy újfajta érdekes tanítást, ugye? Itt van a New Age, itt vannak a keleti filozófiák, annyi érdekes újfajta tanítás van. Gyuri, hallottad ezt? Hallottad, milyen izgalmas? Azt mondták, hogy? És mint egy gyerek, mint valaki, aki naív, mint valaki, akinek az érzékszervei még tapasztalatlanok, elfogadok mindent kritika nélkül. És igen, nem baj az, hogyha ha nem vagy ha nem vagy annyira képzett, hogy mindenről el tud dönteni, hogy igaz-e vagy sem, de önmagában az a kérdés, az a felelősség, amivel a kérdést fölteszed, hogy vajon ez igaz lehet-e vagy sem, ott kell, hogy legyen benned. Mert van ebben a világban gonosz, mert van ebben a világban rossz, mert nem élhetsz naivan, mert csak a világnak, csak az ördögnek a célja az, hogy elaltasson téged. Miközben az életed és a szeretteidnek az élete múlik azon, hogy különbséget tudsz-e tenni igaz és hamis, helyes és helytelen között. És nem erkölcsi vonatkozásban, ha bár az sem lényegtelen, hanem inkább szellemi vonatkozásban. Isten országának része ez? Valóság ez? Ez az, ahogy élünk? Ez az az elv, ami alapján döntést kell hozni? Igaz ez? Valóság ez? Hányan hallottatok már Ruandáról? Ez egy kis afrikai, vagy annyira nem is kis afrikai ország, ahol 94-ben, alig több mint 10 évvel ezelőtt, két néptörzs, akik igazából az egész lakosságot alkották, a hutuk és a tucik közötti feszültség és gyűlölet egy ilyen eszkalációba végződött. És nem ismerem a hátterét pontosan, talán Péter többet tud erről, ő se, talán valamelyikötök többet tud erről, és örömmel meghallgatnánk. De csak röviden, hogy az egyik népcsoport, azt hiszem a hutuk, melyik volt az agresszor? Nem mindegy. De az egyik népcsoport kiirtotta a másikat. Okay? Ez az esemény a modern történelemnek talán az egyik legnagyobb szégyenfoltja. Több mint 800 ezer embert öltek meg 100 nap alatt. Ugyanis ez nem egy ilyen kis felvillanás volt, ahol elborult az agya egy pár embernek, és egy hétig tartott egy szörnyű vérengzés, de aztán rendet csináltak gyorsan, és kijózanodtak belőle, hanem egy módszeres népirtás, aminek csak egy polgárháború vetett véget. Ugyetem 100 napon keresztül, több mint 3 hónapon keresztül az egyik népcsoport milicistái, de akik gyakorlatilag magánemberek voltak, akiknek fegyvert adtak a kezébe, gyilkolták a másik csoportot. Kicsiket és nagyokat, férfiakat és nőket. 3 éves kislányokat, 5 éves kisfiúkat, 80 éves nagymamákat, az esküvőjük előtt álló menyasszonyokat, vőlegényeket, apákat, anyákat, minthogyha vágóbirkák lennének. Mészárosokká vált egy nép, amely különös kegyetlenséggel mindenfajta emberi erkölcsöt és értéket levetve lemészárolta azt az embert, aki között annyi a különbség, hogy valahogy valamilyen módon a másik csoportba tartozik. A szomszédját, aki ugyanolyan fekete bőrű, mint ő, ugyanazt a nyelvet beszéli, és ennyi. Oké? Okay? És ez tartott 100 napon keresztül. És el lehet azon gondolkozni, hogy honnan jön ez a gonoszság. Oké, okay, hogyan történhet meg, hogy egy emberből, aki ma egy átlagos polgára egy országnak, másnapra véres mészáros válik, aki napokon, heteken, hónapokon keresztül gyilkolja a többieket. El lehet azon gondolkozni, hogy milyen érdekek húzódnak meg a kormány szinten egy ilyen valóságnak a finanszírozása, támogatása, inspirálása mögött. El lehet azon gondolkozni, hogy mi a helyzet a világgal, aki gyakorlatilag elfordult ezzelől a szörnyűség elől. És amit igazából szeretnék kiemelni, egy gondolatot, ami remélem, hogy egy picit azt a naivitást, amiben sokszor élünk, szerte foszlatja. A humanista világnak, a humanista gondolkodásmódnak az egyik alapeleme a gondoskodó államban való bizalom. Ahol a gondoskodó állam átveszi az egyén felelősségének egy részét, az önálló gondolkodás, a gyerekeink tanítása, az értékekre való nevelés kötelezettségét, és mint egy ilyen patriarcha, mint egy ilyen jótékonykodó felsőbb hatalom átveszi azt a szerepet, azt a felelősséget, ami részben a miénk volna egyéneké, részben pedig Istené, illetve alapvetően Istené. És olyan értékek mögé rejtőzve vezeti és igazából manipulálja az emberiséget, amelyek igazából pozitív értékek, amelyeket adott esetben a Biblia is fölemelhet. Ugye azt mondja, hogy megvédjük a gyengéket. Azt mondja, hogy szociális hálót hozunk létre. Azt mondja, hogy az erősek azért birtokolják az erejüket, hogy a gyengéket a szükség idején megmenthessék. Amerika, Anglia, Európa, ott volt Koszovóban, okay? Aztán ott volt a Közel-Keleten, amikor ugye Irak lerohanta, melyik volt az a kis ország? Kuvaitot, ugye? Rögtön, ezt nem tűrhetjük. És aztán a két torony, ugye? A terrorizmus fenyegetése utolérte a békés Amerikát, és több mint 3000 ember halt meg egy terrorista merényletben egyetlen, és Amerika egy emberként fölállt, és üldözni kezdte az ellenséget. És ezek ilyen hősies gondolatok. Az embernek a szíve körül megmelegszik, és azt mondja, hogy igen, egy olyan világban élünk, ahol még vannak értékek, ahol még van hősiesség, ahol van önzetlenség, ahol... És ez egész nem igaz. Ezt érted? Az egész úgy, ahogy van, nem igaz. Az egész csak azért hangzik így, mert ez az, amit megeszel. Az egész csak azért van így tálalva, mert ez az, amit le lehet nyomni a torkodon. És az egész mögött valójában a világ áll. Nyersen, mezítelenül, undorítóan és gusztustalanul. A világ, amely egy hatalmas gépezet, egy rendszer, egy szervezet, amely nem a te érdekeidet szolgálja, hanem egy szűk érdekcsoport érdekeit, akik megint csak marionettbábuk e világ fejedelmének és urának a kezében, aki az ördög és az ő serege. Egy szellemi háború közepén élünk, aminek ezt kell bevallani és elismerni, az ördög az ura, aki nem egy jó fej. Oké? Aki nem egy jó fej, ő egy mészáros, egy hideg, kegyetlen gyilkos, egy 500-as IQ-val rendelkező pervez gyilkos, oké? És övé ez az egész föld. Szereted? Megvéded? Kiállsz mellette? Reménykedsz benne? Elutasítod a hitet, mert találtál jobbat? Azt gondolod, hogy a világ majd magához ölel, és addig édesget, ameddig kövéren és boldogan meg nem halsz? Figyelj, kevesebb vagy, mint egy statisztika. Az értéked csak annyi, amennyire az érdekeit szolgálod ennek a szellemi hatalomnak egyedül önmagadban. A világ a legelkeserítőbb hely, amely létezik, csak nagyon jól rejtőzködik. Fel tudod ismerni? Különbséget tudsz tenni? Barát és ellenség között? Jó és rossz, helyes és helytelen között? Sok mondani valónk volna még erről, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő után már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre, aki ugyanis tejenél járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Már kemény eledel való nekünk, mint akiknek a gyakorlat során az érzékszervei már alkalmassá váltak arra, hogy a jót és a rosszat megkülönböztessék. Ki az, aki tenni fog valamit? Ki az, aki amikor megtörténik valami, ami valójában szörnyű, nem fordul el? Ki az, aki látja, hogy mi történik? És Ruanda igazából egy szörnyűség, de figyelj, nem az a szörnyűség, hogy 100 nap alatt lemészároltak 800 000 embert. Sanyi, hogy mered ezt mondani? Nem tudod, mi a szörnyűség? Hogy minden ember meghal. Ruanda azért borzalmas, mert nyíltan és látványosan történt. Mert a mód, ahogy történt, a mód, ahogy a világ kezelte az egészet, borzalmas. De a valódi tragédiát ugyanígy kezeli. És a valódi tragédia az, hogy köztünk a legjobbaknak is csak 80-90-100 év van kiszabva, és mind meghalunk. Nem az a kérdés, hogy meghalunk-e, hanem csak az, hogy mikor. És mindenkire a kegyetlen halál vár. Arra, akit most a legjobban szeretsz, arra, aki a legjobb barátod, akiért bármit megtennél, arra is épp úgy. Tudod rá a megoldást? Tudod a választ? Tudod azt, hogy az életednek az összes célja, értelme, minden küzdelme ebben a halálban értelmetlenné válik? Hogy a véredet adod valamiért, amit holnap egy kegyetlen autóbaleset kicsavarhat a kezedből végleg és örökre? Érted azt, hogy miről szól az élet? Vagy eltompult a hallásod, és egy kicsit zavar, hogy erről beszélek. Lehet, hogy nem tudtuk volna megmenteni a ruandaiakat. Lehet, hogy mi nem voltunk abban a pozícióban, de a szomszédunkat igen. De a feleségünket és a gyerekeinket igen. De a munkatársainkat igen. Az üzletfeleinket igen. És őrájuk sem vár lényegében más, mint ami azokra a kisgyerekekre, anyákra, apákra várt, akik a vasárnapi templomból már nem jöttek ki, mert macsétával lemészárolták őket. Hogyan éljük az életünket? Mit tartsunk fontosnak? Mi az, amiért hozzunk áldozatot, és mi az, amiért nem? Mostanra már tanítóknak kellene lennetek. És azok is vagytok. Azt hiszem, hogy az a csoportja az emberiségnek, aki ezt a tanítást hallja, ismeri és érti, a legfelvilágosultabb ezrelékbe tartozik. Azok közé, az emberek közé, akiknek nem csak a felismerése, a tudása van meg arra, hogy egy jelentőségteljes életet éljenek, hanem megvan az erejük is Jézus Krisztusban. Azzal, hogy mindvégig kitartanak abban a bizalomban, amellyel elindultak. Én képtelen vagyok, de ő képes. Én még a szomszédomnak se tudok szólni, de ő igen, és ebben megmaradok. És ezzel a várakozással, ezzel a hittel, ezzel a csendes nyugalommal megyek előre az életben. Egy ember méltó arra, hogy tégy érte. Egy ember, aki ma esetleg egy véres szájú bunkó, akit megvetsz, és akire ránézve azt mondod, hogy még azt se érdemli meg, hogy a nevét megjegyezzem, az egyszer volt egy aranyos kisgyerek. Az egyszer volt egy ártatlanul nevető, borzasztóan édes, hatalmas lehetőséget és potenciált magában hordozó kisgyerek. És egy nap lehet egy ember, aki megtörik Isten előtt, elfogadja Jézust, mint a megváltóját, és akiben Krisztus elkezd egy munkát, aminek a vége az lesz, hogy hasonlóvá válik ő hozzá. És az, amit most megvetendő nyerségnek és bunkóságnak hívsz, az eltűnik az arcáról, és egy egyenes, átlátszó, igaz ember tekintete marad, semmi más. A között az ember között, akit nem tartasz túl sokra, és a között, akit nagyon sokra tartasz, nincs semmi különbség. Ha csak nem a hite, és a döntések, amiket hozott az életében, és a munka, amit megengedett, hogy Krisztus elvégezzen benne. Látod a lehetőséget az emberekben magad körül? Látod, hogy az eljövendő korszak méltóság teljes, uralkodói azok, akik körülötted vannak, akiknek a miben léte, a kivéválása részben a te befektetéseden, a te szereteteden, a te törődéseden múlik. Látod, hogy az életed végtelenül értékes, hogy örök kárhozat és örök dicsőség felett dönt az az érettség, ami benned megvan, vagy belőled hiányzik. Az életünk értékes, és többről szól, mint a saját hétköznapjaink. Jó ezt tudni, segít ezt látni. A reménységet, a bizalmat, amely megvan bennetek, csak tartsátok meg mindvégig. Ámen. 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 Feri, csak úgy tűnt nekem, mintha te tudnál erről az eseményről talán többet, mint mi.
Ruandának a földje és a föld alatt lévő természeti kincsek érdekesek. Gyakorlatilag a világ úgy tud ehhez hozzányúlni, hogyha ennek a földnek a tulajdonosait elkerték ki onnan. Most 300 évvel ezelőtt az indiánokat úgy kergették el Észak-Amerika földjéről, hogy lelövöldözték a bölényeket egyszerűen. A fehérje tartalékukat ott rohadt el a prérió. És akkor az indiánok elmentek oda. És így szerezték meg úgymond a fehér ember Amerika földjét az indián embertől. Most gyakorlatilag Ruandában most ugyanezt történik 300 évvel később, hogy a fehér ember megszerzi Ruanda földjét az ott lakóktól. Tehát aki ott meghal, annak a tulajdoni lapja már érvénytelenné válik. Nem fogja tudni, mivel az van, hogy ez a föld az övé volt. És szabad példa lesz. Valatilag erről szó. Hogy most ezt milyen mezbe öltöztették, hogy tuszik, és zöld egyenruhába, és terepszínű egyenruhába, és kalasnyikov, vagy amerikai automata pisztoly, vagy katolicizmus, és muzulmánok, ez igazából teljesen mindegy. Az alapvető dolog pedig természetnek a mohósága a föld és a természeti kincsek. Gyakorlatilag. A többi már csak logisztika igazából. És média. Tehát, hogy mit ütetnek el a médiákon keresztül az emberekkel, és valójában logisztikailag mit terveznek meg, ez két különböző szálló folyik. Az egyik a nép butítására, a másik meg a haszon megszerzésére. Hogyha valaki tényleg ebben tud ezzel kapcsolatban, azt én is szívesen meghallgatom, de én ennyit tudok a hozzáadott információk alapján, tehát amit a...
Na most a következő, tehát a világ, amikor ez a száznapos dolog történt, akkor elfordította a fejét, és később majdnem minden kormányfő, nagy kormányfő, Clinton ott volt, az angol miniszterelnök, ugye ő volt akkor, hogy hívják őt? Thatcher. És a világ minden, sok országából a vezetők elzarándokoltak Ruandába. És ott mutatta a felvétel, ahogy a holttestek között lépkednek, mert egy csomó helyen szándékosan nem temették el a holtakat, egy ilyen emlékműként ott hagyták, és egy templom, ahol ruhák között oszló csontvázak és holttestek hevernek, kicsik és nagyok. És hát meg voltak döbbenve, ugye? De mindegyik, aki őszintébb volt, az bocsánatot kért, aki nem, az meg mentegetőzött. De gyakorlatilag arról van szó, hogy az igazi érdekeiket nem szolgálta az, hogy közbeavatkozzanak. Valószínűleg pont az ellenkezője. Nem akarták megmenteni Ruandát, hanem ők voltak áttételesen a mozgatórugói mindannak, ami történt. És ez csak, oké, ez most minket annyira nem kell, hogy meglepjen. Mi ezt tudtuk, hogy a világ gonosz. Csak tényleg tudtuk, hogy ennyire, hogy nincs más reményünk, csak az, hogy ez mind igaz, hogy Krisztus eljött értünk, vagy ha nem, akkor semmi esélyünk. Akkor reménytelen. És tudod, valahol végtelenül bosszantja az intellektusomat, hogy hülyének néznek. Hogy a tömegtájékoztatás és az információ adás rendje olyan precíz gépezetté vált, ahol a valóság és a valóságról alkotott kép olyan távol került egymástól, amilyen távol talán még sose volt. az átlag ember egy illúzióban éli az életét, anélkül, hogy, hogy igazából tisztában lenne vele. De ami rosszabb, ami még rosszabb, hogy nem is akar másban élni, mint ebben az illúzióban. Nem vállalja a felelősséget, hogy kritizáljon, hogy kérdezzen, hogy, hogy önállóan gondolkozzon. Nincs ideje rá, bele van kényszerítve a mindennapok rohanásába és a saját életének a menedzselésébe. És vágómarhaként éljük az életünket. Sőt, hát igazából, tehát hogyha van valami a Földben, most úgy komolyan az ördögöt mennyire érdekli a Föld természeti kincse? Tehát baromira nem. Oké, tehát őt... Tehát, hogy neki megvan a rendszere, amivel végül is ennek a Földnek a hatalmasságait vezetni és irányítani tudja. Tehát azt gondolom, azért nagyon kevesen vannak, akik nyílt démon imádatban élnek. Jó, tehát annyira nem kevesen, de ha az ő érdekeiket nem szolgálja, hogyha... Ha a gazdasági rendet, összefüggéseket valamennyire nem kezeli, akkor azért az ördög nem tudja végrehajtani az akaratát, tehát ő nem mindenható. Tehát amikor ő egy egységes világrendet akar felépíteni, akkor azt föl kell építenie. Akkor az erőforrásokat innen oda, a tőkét innen oda, a hatalmat innen emide, ott neki építkeznie kell, ez neki nem egy csettintés, mert akkor már rég megcsinálta volna. Az Isten, aki csettintésre csinálja dolgokat. Oké, tehát neki megvan a végső célja, amit a Bibliából tudunk meg, és ez az, hogy Isten helyébe emelje magát. Ennyi. Hogy ő legyen az, aki ebben az angyali konfliktusban győztesként kerül ki. Hatalomról, dicsőségről, önzésről van szó, gyűlöletről van szó. És mind ennek a tükrében, mind az, amit mi gazdasági, politikai magyarázatként fel tudunk hozni, csak díszlet. Ó, tényleg úgy van, igen, ott van érték a Földben, biztos. De nem ez a végső magyarázat. És igazából ugye az ördög azt mondja, hogy ez arról szól, hogy én harcolok a hatalomért. És közben tudjuk, hogy ez sem igaz. Ez sem igaz. Te is csak egy eszköz vagy Isten kezében, aki fel akar minket nevelni, és ehhez egy környezetet hozott létre. Megengedte az ördög bukását, és aztán felhasználta arra, hogy minket uralkodó osztályá neveljen. És aztán azt mondjuk, hogy akkor rólunk szól az egész, igaz? Nem, és ez sem igaz, mert mindezt Isten a maga dicsőségére teszi. Általa is érte van minden. Úgyhogy a nagy képet látni, érteni, hogy mi hogyan működik, ez a kiváltságunk. És aztán a döntések, amiket hozunk benne, ennek a tükrében lehetnek csak helyesek. És ez alapján a leghelyesebb döntés az az, hogy elmondjuk az evangéliumot annyi embernek, ahánynak csak lehet. Hogy azt a hírt, ami minket megmentett, azt megosztjuk annyi emberrel, amennyivel csak lehet. És aztán nem csak hirdetjük ezt a hírt, hanem éljük is. Mert mi nem egy jól hangzó ideológiát, nem egy filozófiát emelünk föl, hanem valóságot. Az életre tényleg az a válasz, amit a Biblia ad rá. És erről bizonyságot tesz nem csak az értelem, de a tapasztalat is. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. Isten áldjon meg mindannyiunkat.